A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok! A mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendége pedig ezúttal Váradi József, a Vizer vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást, és az nyilván szöget üt az ember fejében, amikor légitársaságról van szó, légi közlekedésről, hogy ha mondjuk egy 3 hónappal ezelőtt beszélgettünk volna, akkor elsősorban koronavírus hatásról beszélünk, arról, hogy hogyan megy vissza majd a légi közlekedés, remélhetőleg idén már a várakozások szerint a normál kerékvágásba. De hát február 24-e óta van egy másik téma is, ami gondolom én az önök piaci terveit igencsak komolyan érintette. Az orosz-ukrán háború hogyan befolyásolja a Wizer jelenlegi működését?
Hát valamit megtanultunk az elmúlt 2 évben, az, hogy hogyan kell alkalmazkodni az állandóan és gyorsan változó körülményekhez. Igaz, február elején nagyjából azt mondtuk, hogy elkezdjük látni a fényt az alagút végén, jövünk ki a Covid-ból, elindultak a foglalások, újra dinamikusabbá vált a piac, és nem sokkal később kitört a háború Ukrajnában. Egyébként elképesztő azt látni, hogy nem csak vállalatok alkalmazkodnak ezekhez az állandóan változó, sokszor szélsőséges peremfelelőkhez, hanem az emberek is a mindennapi életükben. Igazán a háborúnak a kezdeti hatása az volt, hogy a környező országoknak a forgalma meggyengült, visszaesett, nyilván elbizonytalanodtak az emberek, hogy tényleg ezek azok a körülmények, amikor lehet repülni. Ez kb. 2 hétig tartott, 2 hét után visszaállt a piac. Nyilvánvalóan Ukrajnában és Oroszországban nem repülünk, különböző okoknál fogva. Ezeket a kapacitásainkat átallokáltuk, áthelyeztük más piacokra, és most már igaz, ezeket a piacokat repüljük. Tehát volt egyfajta rövidtávú sok hatás, így mondanám, de már ezeket strukturálisan korrigáltuk. Na most nyilván, ami ennél sokkal nagyobb hatás, és azért szerintem ez egy komoly, legalább középtávú tényező, azok az inflációs várakozások, amik következményként jelennek meg a háborúból. Tehát itt látjuk, hogy a kőolajnak az ára elszabadult, látjuk azt, hogy az élelmiszer árak emelkednek, látjuk azt, hogy gyakorlatilag minden szolgáltatásban valamilyen módon ezek a tényezők beépülnek, ezáltal van egy jelentős drágulás. Ez nyilvánvalóan hat az egyéneknek, a utazni vágyóknak a költekezéseire, hajlandóságaira, a költségvetéseikre. Ugyanakkor mi azt látjuk, hogy egy ilyen inflációs nyomás alatt valójában a legalacsonyabb költségekkel működő légitársaságok kiemelkedően jól tudnak teljesíteni a piac többi szereplőjéhez képest. Tehát igazán ilyenkor az történik, hogy az emberek továbbra is akarnak utazni, viszont nem hajlandók megfizetni a magas jegyárakat, és oda mennek, ahol olcsóban tudnak jegyet venni, tehát hozzánk.
Mindjárt beszélünk majd erről is, hogy mennyire változtak az utazási trendek. Nagyon röviden, a háború első napjaiban azt hisz, volt egy, hát nem mondanám rövid közleménynek, nyilván egy kicsit, nem kicsit bosszúsak voltak emiatt, de mi a helyzet azzal a 4 repülőgéppel, ami Ukrajnában ragadt?
A 4 repülőgép továbbra is Ukrajnában van, sértetlenek. 1 repülőgépünk Lvovban, 3 pedig Kijevben. Folyamatosan monitoring alatt vannak ezek a repülőgépek, tehát úgy gondoljuk, hogy ezek a repülőgépek egyébként egy rövid karbantartás mentén repülhetővé tehetők, bármikor, amikor erre lehetőségünk van. Nyilván itt most az a kérdés, hogy mikor lesz egy rés a rendszerben, amikor biztonságosan ezek a repülőgép kihozhatók az országból. Egyelőre nem járunk itt, tehát továbbra is maradnak a repülőgépek. Reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb vagy véglegesen valamilyen nyugvópontra kerül ez a kialakult helyzet, vagy pedig keletkezik egy olyan rés a falon, amikor adott esetben ezen át lehet csúszni. Nyilván nem fogunk vállalni semmilyen észszerűtlen kockázatot ezzel kapcsolatban. Egyelőre ennek a kirepülésnek a feltételei nem adottak, de a repülőgépek jól vannak, köszönöm.
A rés az azt jelenti, hogyha minimum fegyverszünet van?
Hát igen, vagy valamilyen módon garantált a légtérnek a használata, jelenleg ez nem így van.
Nyilván nem véletlenül mondta, hogy sértetlenek a repülőgépek, mert ezt a két várost a háború elején legalábbis rakétatámadások is érték. Mennyire számoltak komolyan az orosz-ukrán piaccal még a háború kitörés előtt, mert pont növekedési fázisban voltak ezen a területen?
Abszolút komolyan számoltunk mindkét piaccal, meg igazán komolyan is számolunk a jövőben is. Most nyilván nem tudunk üzemelni a kialakult helyzetre való tekintettel. Mind a két ország jelentős piaccal bír, jelentős utazóközönség van, és jelentős utazási hajlandóság, legalábbis ez volt a helyzet a háború előtt. Én úgy gondolom egyébként, tehát ezt látjuk a világban mindenhol, hogy tehát nyilván vannak szörnyű események, akár pandémia, akár egy háború, akár valamilyen más jellegű természeti katasztrófa, de az embereknek az utazási vágyai azért minden körülmények között megmaradnak. Tehát az emberek menni akarnak, fel akarják fedezni a világot, meg akarják magukat valósítani. Tehát én úgy gondolom, hogy ez annyira alapvető vágy a mobilitásra, hogy nem gondolnám, hogy strukturálisan bármi is igazán az embereket ebből ki tudja mozdítani. Nyilván rövid középtávon azért át tudja rendezni a sorokat, mint ahogy jelenleg is látjuk.
Alapítottak az elmúlt napokban egy leányvállalatot, a Wizzair Máltát. Egyrészt miért leányvállalatban gondolkodtak egy Európai Uniós országban gyakorlatilag? Másrészt ugye ez már a második leányvállalat, hogyha jól számolom, a Wizzair Abu Dhabi után. Mennyire jó tapasztalatok voltak egy leányvállalat légitársaság megalapításával?
Igazán, hogyha számszerűen nézem, az a negyedik légitársága a Wizzair csoportnak. Igaz, van egy légitársaság itt Magyarországon, van egy légitárságunk Abu Dhabiban, van egy légitárságunk az Egyesült Királyságban, és ez a máltai, a negyedik légitárság. Több szempontot mérlegeltünk ezzel kapcsolatban. Az egyik ilyen szempont az operációnak tehát a repülési teljesítménynek a megvalósíthatósága. Tehát valamilyen szinten muszáj diverzifikálni magunkat, muszáj az erőinket olyan szempontból megosztani, hogy a koncentrációs rizikófaktorokat úgymond csökkentsük. Egy másik szempont az az, hogy vannak bizonyos olyan strukturális kérdések egy vállalat életében, amik felmerülnek, tehát például hogyan tudunk hozzájutni erőforrásokhoz, hol tudunk alkalmazni embereket kedvező körülmények között, milyen terhek mentén tudunk alkalmazni embereket adózás tekintetében, milyen szociális biztonságot tudunk nekik nyújtani, milyen adók terhelik a vállalatnak a jövedelmeit, eredményességét, és mindezeknek a figyelembe vételével próbálunk egy olyan összvállalati struktúrát kialakítani, ami nyilván működőképes légitársági oldalról, de ugyancsak működőképes a vállalat léte tekintetében is, versenyképessé tesz bennünket a versenyző légitársaságokkal.
Máltáról úti célpontok, tehát a könnyebb elérhetőség is van a környező országokba, vagy akár közép-ázsiai célpontokra, ezért is döntöttek Málta mellett, vagy igazából, amit előbb elmondott, az volt a döntőérv, tehát akár jobb adózási feltételek, akár könnyebb foglalkoztathatóság.
Máltának van egy sajátos szektorális erőnye a légi közlekedésben, tehát van egy-két ország egyébként, akik bizonyos szempontból próbálnak stratégiai pozíciókat kialakítani a légi közlekedés kapcsán, ilyen például Írország a repülőgép leasing piac tekintetében, de Málta például ilyen a légitársasági működés tekintetében, tehát viszonylag speciális szabályozás van életben bizonyos kedvezményekkel, amik nagyon jó nyilván vállalati lehetőséget tudnak teremteni. Málta egy Európai Uniós ország, igaz, nem kell föltétlenül Máltáról repülnünk nekünk ahhoz, hogy egy máltai légitársaságot tudjunk üzemeltetni, mint ahogy a magyar légitársaság esetében is, hát igaz, Magyarország az egyike a Wizzair piacainak, de emellett számos más piacról, bázisról, országból repülünk magyar felséggel alatt, tehát nagyjából ez várható Málta vonatkozásában is.
De akkor ennek a leányvállalatnak a megalapítása akkor nem feltétlenül jelenti azt, hogy új úti célok felé nyitnak, vagy nem emiatt nyitnak új úti célok felé?
Folyamatosan bővülünk, tehát jelen pillanatban a repülőgép flottánk 150 repülőgép. Mi arra számítunk, hogy a következő 3 évben ez a 150, ez 300-ra fog növekedni, és további 4-5 év táblatában pedig 500-ra. Tehát egy nagyon erőteljes növekedési dinamika van előttünk, tehát nem az a célunk, hogy ezzel feldaraboljuk azt, amink van, hanem az, hogy csatornázni tudjuk a növekedési pályánkat a jövőbeni flotta tekintetében, a jövőbeni növekvő alkalmazotti létszám tekintetében.
Van olyan terv, hogy akár abban az értelemben még nagyobb légitársasággá váljon a Wizzair, hogy nagy interkontinentális járata is legyenek?
Ez olyan, mint a kézilabda, meg a kosárlabda, tehát labda van itt is, ott is, de a játékszabályok nagyon különbözőek. Szerintem az interkontinentális repülés egy teljesen másfajta üzleti modell, mint amit mi jelen pillanatban csinálunk, ugyanakkor azt látjuk, hogy azért a hatékony repülés az nagyon kedvező feltételeket tud teremteni a piacon, és az nagyon vonzó a fogyasztók számára, az utazni vágyók számára. Mi, amikor elindultunk 2004-ben, én azt gondoltam, hogy egy ilyen modellel, mint amit a Wizzair képvisel, egy nagyon hatékony, ugyanakkor a bizonyos kényelmi faktorokat feláldozó modellként tudjuk az embereket repülni 2 óra magasságáig, utána nem. Na most közben az történt, hogy igaz, az egész iparág effektíve legalábbis Európában gyakorlatilag lekövette ezt a modellt, tehát ma már nincs olyan hagyományos légitársaság, ami gyakorlatilag egy jobb kabin feltételrendszert adna az utasok számára, nagyjából ugyanolyan repülőgépekben, ugyanolyan székezéssel, ugyanolyan komfort mentén utaznak az utasok, egyre inkább eltűnik az üzleti osztály, gyakorlatilag mindenhol fizetni kell, hogyha valaki enni, inni akar a repülőgépen. Tehát volt egy nagyon jelentős érték átalakulása a piacon, tehát lényegesen hatékonyabbá vált az európai légiközlekedés és szolgáltatási szintben, legalábbis ami a repülőgépen belül történik, nagyjából mindenki ugyanoda jutott. Innentől kezdve ez azt jelentette, hogy elkezdtük tolni a határainkat, tehát 2 óráról 3 órára, 4-re, 5-re, 6-ra, és igaz, most ott járunk, hogy jelentős számú repülőgép megrendelésünk van 70 darab repülőgépre, az Airbus A321-es típusból, amely gyakorlatilag 7,5-8 órát tudnak repülni. Ami nyilván egy újabb dimenzióját nyitja meg a repülésnek, egy újabb lehetőséget teremt arra, hogy hosszabb távú járatokat is bekapcsoljunk a rendszerünkbe. Ez még mindig nem föltétlenül azt jelenti, hogy be akarunk lépni mondjuk a transatlanti piacra, de mindenképpen azt jelenti, hogy legalább azokon a piacokon, ahol jelenleg is üzemelünk már, ott össze tudjuk kötni a piacnak a végpontjait. Tehát ad mondjak egy példát, jelentős teljesítményünk van az angol piacon, jelentős teljesítményünk van Abu Dhabiban, de jelen pillanatban London-Abu Dhabit nem tudjuk repülni, mert a repülőgépeink nem alkalmasak, viszont az új repülőgép ez alkalmas lesz arra, hogy egy London-Abu Dhabit meg tudjunk közvetlenben repülni. Tehát ilyenekben kell inkább gondolkodni, mint sem abban, hogy akkor a Wizz Air lesz a következő fuvarozó, aki majd belép az amerikai piacra.
Nekem személyes élményem egyébként 2016-ból, hogy egy nem létező járatot pár napig, egészen pontosan másfél napig üzemeltetett a Wizz Air, és aztán még 3 francia városban, ez a futball-EB miatt volt így, Budapest-Bordeaux járat. Akár eseményekre is érdemes egyébként járatokat tervezni, tehát futballvilágbajnokságra, futball-EB-re tud ennyire üzletileg rugalmas lenni ezek szerint a Wizz Air?
Én egy sportszerető ember vagyok, és azt gondolom a sportról, hogy a sport nem csak egy egyéni élmény, hanem azért ez egy országélmény is. Ez építi a nemzeti öntudatot, és még azt is megmerném kockáztatni, hogy ez egy jelentős marketing erőt, marketing értéket képvisel mondjuk egy légitárság számára. Tehát egyes sportesemény, tehát például egy foci VB, egy foci EB, vagy igaz most lesz nem sokára a fina úszó világbajnokság, ezek tényleg jelentős események az ország életében, ez felrázza az országot, felrázza az embereket, és érdeklődés jelenik meg. Én úgy gondolom, hogy nekünk azt kell tennünk, oda kell az embereket repülni, ahova akarnak menni. Tehát ezt bizonyítottuk egyébként a pandémia alatt is. Soha nem gondoltam volna, hogy mi majd kárgójáratokat fogunk teljesíteni Kínába. Na most csináltunk ebből 130-at a pandémia idején, mert erre volt szükség az országban, szükség volt orvosi műszerekre, szükség volt maszkokra, szükség volt vakcinákra. Azt kellett tennünk, azt gondoltuk, ekkor szolgáljuk a legjobban a piacunkat, a fogyasztóink, az utazni vágyók, az országainknak az igényeit, hogyha reagálunk ezekre az eseményekre, és flexibilisek tudunk lenni, és ugyanez vonatkozik egyébként ilyen nagyívű sporteseményekre is. Tehát természetesen úgy gondolom, hogyha erre igény van, már pedig azt gondolom, hogy van, akkor mi meg fogjuk találni a módját, hogy ezeket az eseményeket támogassuk, hogy infrastruktúrát teremtsünk az emberek számára, hogy el tudjanak jutni egy-egy foci meccsre, vagy bármilyen más sporteseményre.
Hogyha megterveznek egy-egy új járatot olyan helyszínre, ami korábban nem volt annyira jellemző, teszem azt mondjuk Marokkóba, vagy más észak-afrikai régióba, akkor ilyenkor például turisztikai szempontokat mérnek fel, vagy üzleti aktivitást? Mi az, ami alapján végül döntés születik, hogy akár mondjuk pár hónapra, de ezt a járatot üzemeltetik?
Ezt több szempontból nézzük a piaci lehetőségeket, nézzük a fogyasztói trendeket. Tehát nyilvánvalóan van egy turisztikai megfontolás, egyébként ez két irányú, tehát nézzük, hogy mind a két irányba, tehát mondjuk most maradunk ennél a marokkói példánál, tehát milyen a magyar utazói kedv Marokkóba, vagy arról esetleg milyen a marokkói utazói kedv Magyarországra. Nézzük az etnikum jellegű mozgásokat a piacon, tehát például munkavállalás, tanulás, rokonok, barátok látogatása, a diaszpóráknak a nagyságrendje kérdése, különböző nációkban, különböző régiókban ez hogyan hathat a légiforgalomra, meg nyilvánvalóan nézzük az üzleti aktivitásokat is, hogy itt mit lehet ebben elérni, illetve mennyire tudjuk ezeket az aktivitásokat támogatni. Most azért azt látjuk, hogy a légiközlekedés nem csak leköveti a különböző trendeket, hanem nagy mértékben proaktívan kreálja a trendeket. Tehát hadd mondjam mondjuk Debrecen példát, Debrecen kedves nekem, mert én ebben a városban születtem. Debrecenben megnyitottuk a bázisunkat, elkezdtünk repülni. Szerintem jelentős mértékben hozzájárultunk ahhoz, hogy Debrecen folyamatosan jelenti be az újabb és újabb gazdasági aktivitásokat, projekteket, beruházásokat, befektetéseket a régióban, mert egyszerűen kialakult egy infrastruktúra, ami vonzó a tőke számára, ezért hajlandó befektetni ilyen körülmények között. De ugyanúgy igaz egyébként ez a turizmusra is, tehát azért az emberek nagy mértékben befolyásolhatók, hogy éppen hová menjenek, tehát abszolút lehet ezt a piacot stimulálni, abszolút lehet ezt generálni. Mi azt látjuk, hogy a repülés egyre inkább egy olyan műfaj, ami megengedhető alapvetően mindenki számára, és ezen lehetőségek függvényében az emberek egyébként egészen flexibilisek, egészen rugalmasak, hogy hová fognak elmenni. Tehát mi nem csak követünk, hanem mi alapvetően stimulálunk, mi alapvetően piacot kreálunk, piacot teremtünk.
2020 és 2021 ez nagyon kemény volt a légitársaságok számára. Az idei év vélhetően azért jobb lesz, legalábbis az egyik legfrissebb felmérés a Nemzetközi Légiszállítási Szövetségnek már ilyen számokat közelítve, ilyen bizodalmakat fogalmaz meg a IATA-nak a felmérése. Mik az önök várakozásai, akár mondjuk 2019-hez képest is jobb számok lehetnek idén?
Szerintem egészen tisztán látjuk a számokat 2022-ben, tehát az iparágnak a visszaépülése nagyjából 90%-os lesz a nyári időszakban, most ilyen éppen 80% fölött van, tehát azért ezt mérjük, tehát ez egészen jól kimutatható. Ezzel szemben a Wizz Air kb. 140%-on teljesít jelen pillanatban, tehát mi nem csak, hogy visszaépültünk a 2019-es kapacitások szintjére, hanem mi 40%-kal ezek fölött vagyunk most már. Tehát ne feledjük el, hogy talán egyedül az egész légiközlekedési szektorban a Wizz Air volt az a légitársaság, amely az elmúlt két évben folyamatosan investált. Tehát mi új repülőgépeket vettünk át, hoztunk be, tehát 45 darab vadonatúj repülőgépet szállítottak le a Wizz Airnek ebben az időszakban. Tehát ma egy lényegesen fiatalabb, modernebb, gazdaságosabb, környezetbarátabb flottát üzemeltet a Wizz Air, mint 2019-ben. És főleg annak a fényében, hogy az egész iparág viszont inkább visszafelé lépett, megállította a flotta fejlesztéseket, igaz, kifogytak a likviditásokból. Ezért szerintem ez egy nagyon jelentős versenyerőt jelent a Wizz Air számára. Mi egy lényegesen nagyobb vállalat vagyunk ma, mint 2019-ben a pandémia kitörése előtt voltunk, akkor volt 5000 alkalmazottunk, most van 6700. Közben megnyitottunk 18 új bázist, különböző országokban, nyitottunk egy légitársaságot, a Wizz Air Abu Dhabit, és folyamatosan fejlesztettük a piacainkat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy rizikós stratégia volt az elmúlt két évben, mert igaz, sokszor az történt, hogy investáltunk, de igazán megjött a repülőgép, és akkor állt a földön, mert nem tudtuk repülni, de mára, ahogy a piac visszaépült, az egy óriási versenyerőny a Wizz Air számára, és nyilván ez egy tudatos piacépítési magatartásnak a következménye. Tehát mi úgy gondolom, hogy elléptünk a piactól, mi elléptünk a versenytársainktól itt a pandémia alatt, és masszív versenyelőnyökre játszhatunk most a következő időszakban.
Ez a nagy versenyelőny, ez a fogyasztásban is megvan, tehát hogy az új korszerű repülőgépek alacsonyabb fogyasztása ilyen magas kerozinárak mellett nagyon-nagyon komoly versenytényező?
Hát abszolút, tehát hogyha belegondolunk, hogy ezeknek az új repülőgépeknek az üzemanyag fogyasztása nagyjából 20%-kal alacsonyabb, mint a korábbi technológiának az üzemanyag fogyasztása, nyilván minél drágább a kerozén, ez annál súlyosabb számmá válik, tehát abszolút kritikus kérdéskör.
Váradi Józseffel, a Wizz Air vezérigazgatójával beszélgetünk, a hírek után folytatjuk majd.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.